Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, én Forrás Dávid vagyok. A mai műsor a Master Plus támogatásával jelenik meg, vendégünk Tibor Dávid, a Master Plus alapító tulajdonosa, a cég igazgatóságának elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Én is szép napot kívánok.
A Master Plus-ot nyilván nem kell bemutatni azoknak, akik követik a hazai tőkepiacot, de rögzítsük, hogy a céget jelenlegi beszélgető partnerem Tibor Dávid, valamint a jelenlegi alelnök Ács Balázs alapították Székesfehérváron 1990. A Master Plus csoport a közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag és egészségipari gyártóvállalata, árbevétele eléri a 191,5 millió eurót, ez közel 80 milliárd forint. Munkatársainak száma megközelíti az 1400 főt, bevételei területileg diversifikáltak, Magyarország részesedése 50% alatti, legnagyobb piacai közé tartozik hazánkon kívül Olaszország, Románia, Németország és még több európai állam. A vállalat három kulcsüzletággal rendelkezik, ezek az építőipar, a moduláris gyártás és az egészségipar. Ebben az adásban a Master Plus nemrég bejelentett új terveiről és üzleti fejlesztéseket támogató részvénykibocsátásáról lesz szó, és akkor így a felvezetőt le is zárva felteszem az első kérdésemet, hogy milyen az a piaci környezet az építőiparban és a szigetelő anyagoknál, amik leginkább hatást gyakorolnak a jelenlegi működésetekre.
Az építőipar egy hosszú ciklusban dolgozó ágazat, és az a tény, hogy jelenleg az építőanyagok, illetve az építőipari munkák teljes gőzzel folynak. Ez a tény azért nem befolyásolja azt a problémakört, amit minden szereplő lát már, hogy az új projektek indulása az bizony erősen kérdőjeles. Ilyen finanszírozási környezetben a jelenlegi forint hitelkamatok mellett gyakorlatilag a projektfinanszírozás egy szinte lehetetlen terület lett, és azt látjuk, hogy a jellemzően hosszú ciklusok az idei évre és a jövő évre az új projektek befejezéséig, néhány projekt akár még 24-re is átnyúlik, kellő munkát adnak az ágazatnak, de új lakás területén, állami projektek területén, azt gondolom irodaház fejlesztések területén is egy kifejezetten nehéz, összetett időszak következik majd, várhatóan 24-25-ben, 26-ban. Tehát a szereplők a jelen helyzetben köszönik jól vannak, de már készülnek a nehezebb időkre.
Igen, akkor ugye említetted, hogy kevesebb új beruházással, új projekttel számolhattok, viszont hát szinte mindenhonnan a hőszigetelés és egyéb olyan tevékenységek folynak, amik azt céloznák, hogy csökkentsük a jelenleg meglévő infrastruktúráinknak az energiafelhasználását. Itt milyen trendeket láttok?
Igen, hát itt szétválnak a kilátások is, míg a jelenlegi piacon ugye a hőszigetelés és a felújítási munkák is teljes gőzzel folytatódnak, és azért még jelenleg rengeteg folyamatban lévő projekt lesz. Ha jövőt vizsgáljuk, akkor egyértelműen a felújítási jellegű építőipari aktivitás a nyertes, ugyanis az energiaválságra jelenleg nincsen jobb válasz és gyorsabb válasz, mint a legnagyobb gáz és villany áramfogyasztók, az épületek hőszigetelésének a megoldása. Itt az az igazság, hogy bealudtunk, nem csak Magyarország, bár Magyarország a rezsicsökkentett árak miatt talán az átlagnál is rosszabb helyzetben van a lakásszigetelés terén, de mondható az egész régióra, sőt Európa egészére, hogy az épület állományunk döntően energiapazarló, és égető szükség van arra, hogy egy teljes európai, teljes körű épület felújítási program induljon.
Kicsit megszáguljunk tovább a makro vonaton. Ugye nektek nincs nagyon kitettségetek Oroszországban, de hogyan érinti a céget például az energiaársok, amit most ugye mondtad, hogy egyfelől valószínűleg generál majd új munkákat, másfelől pont az új projektek ugye lemennek, de itt hol van ennek az egész az átlaga.
Az egyik nagy lányvállalatunk az ukrajnai lányvállalat, amivel kapcsolatban két érdekesség van. Egyrészt azt gondolom, hogy az újjáépítés, a várható újjáépítés, amihez a nemzetközi közösség anyagi forrásokat fog biztosítani, az egy nagyon jelentős piacépítés lesz nekünk, és az orosz vállalatunk, hogy nincsen, azt gondolom ez biztosítja azt, hogy Ukrajnába szerepet is kapunk, ez rendkívül fontos nekünk, hogy az orosz kitettségünk az gyakorlatilag nulla, és Ukrajnában érdekes módon már most is egyébként egy nagyon erős beruházási hullám van, és az ukrán kormány azért pénzzel el van látva jelenleg, és azt csinálják, hogy a nyugat-ukrajnai relatíve biztonságos területen az összes elindult projektet erőltetett menetbe fejezik be, hogy a menekülő családok, ha lehet, ne hagyják el az országot, hanem Nyugat-Ukrajnába véleményük szerint ideiglenesen találjanak otthonra. Úgyhogy az ukrán piac az jól pezseg. Na de, a kérdésre áttérve, ha húzunk egy nagy átlagot, akkor én azt gondolom, hogy az energiaár robbanás idén nyáron egy újabb lendületet adott a teljes európai szigetelőanyagpiacnak. Magyarország egy picit más pályán volt, ez az úgymond rezsiébredés, ez nálunk júliusban a rezsi támogatási rendszer szabályainak a megváltoztatása után történt meg, viszont azóta ugye egy kicsit magyarosan így hirtelen most mindenki szigetelni szeretne. De ez egyébként jellemző a Európa és a régió egészére is, úgyhogy egy nagyon aktív piacot látunk, de az épületállomány óriási, a szakemberek továbbra is szűkösen elérhetőek, tehát mi azt látjuk, hogy ezt az évtizedet, ezt nyugodtan nevezhetjük a hőszigetelés évtizedének, mert ez a következő 8 év kelleni fog ahhoz, hogy az európai épületállományt energetikailag felújítsuk.
Ja, ugye azt sokszor látni a nagyobb cégeknél, hogy kitört a háború, és akkor a befektetőiket, az ügyfeleiket, mindenkit nyugtatnak, hogy itt nincs semmi látnivaló, ezt mi már kezeltük, itt mindenféle kockázatkezelési modellekbe ez pont jól beleillik. Ti viszont elég progresszíven egy új stratégiával jöttetek ki, amit prezentáltatok is a befektetőitek számára. Mik a legfontosabb célok, és milyen időhorizontra terveztek, illetve hogy tudsz-e betekintést adni abba a folyamatba, amikor rájöttetek arra, hogy a legjobb út az, hogy egy új stratégiát bejelentetek?
Azért ez a háború egy komoly dolog, tehát nekünk az ottani kollégáink személyes tragédiáink példáin látva azt látjuk, hogy azért mi távol vagyunk ettől, és inkább a gazdasági hatásait érzékeljük, de minket ez részben közvetlenül is érint, és ezért azért kellően empatikus vagyunk az ottani csapatunkkal, és támogatjuk a kollégákat akár határon átnyúlóan, akár vannak, akik Magyarországon vannak a kollégáink közül azóta is. A hatásait érintve, hogy hol jött nekünk ez a felismerés, ugye azt fontos tudni, ez a stratégia nem egy új irány, hanem még inkább ráerősítünk egy már elindult folyamatra. Masterplus 2008 óta gyárt hőszigetelőanyagot, a régió egyik vezető hőszigetelőanyag gyártói vagyunk. Úgy lehet a mi szerepünket leírni, hogy a hőszigetelő rendszerek, az egyik a homlokzati hőszigetelő rendszer, ott európai szinten az üvegszövetünkkel vezető szereplők vagyunk, a második legnagyobb európai gyártóvá fejlődtünk az elmúlt évek során, illetve van a magas tetőszigetelési rendszer, oda pedig a párazárófóliák és a tetőfóliák révén, ott is Európa top 5 szereplőinek egyike vagyunk, mint gyártók. De ezek nem maguk a szigetelőanyagok, hanem a rendszernek fontos nélkülözhetetlen kiegészítő elemei. És maga a szigetelőanyag gyártásba az úgynevezett polisztirol, hungarocell, EPS, ugye ez egy terméket jelöl, termék révén vagyunk jelen 2008 óta. Ezt a pozíciónkat a tavalyi évben már az eddigi megfogalmazott stratégiánkkal párhuzamosan folyamatosan erősítettük, ezért nekünk az idei beruházások eredményeként már a jövő év elején, tehát már az első negyed évben 2 új polisztirol gyártőüzemünk indul, egy Olaszországban és egy Magyarországon, a meglévő 3 mellé, tehát 2 magyar és 1 szerbiai mellé, és egy új XPS gyártóüzemünk indul Szabadkán, amivel gyakorlatilag megduplázódik, a jelenlegi 3 üzemből 6 lesz, és ez még nem a mostani tőkebevonás vagy a kiegészítés stratégia kérdése. Tehát eleve ezen a nyomvonalon mentünk, de azt láttuk, hogy ez az energiapiaci helyzet egy jóval gyorsabb kényszert idéz elő. Nem lehet megvárni éveket, hogy az épületállományt szigeteljük, mert minden egyes tél az olyan összegbe kerül, akár a magyar, akár bármelyik európai költségvetésnek, ami szinte megoldhatatlan helyzet elé állítja úgy az uniót, mint pedig az egyes tagállamokat vagy kormányokat. Úgyhogy erre mondtuk azt, hogy akkor gyorsítani szeretnénk, és nem csak a műanyag alapú szigetelésekbe lépnénk bele, hanem egy nagyot merünk álmodni, és azt mondjuk, hogy a szálas hőszigetelőanyagok vagy ásványgyapott hőszigetelő anyagok, kőzetgyapott és üveggyapott termelésébe is belevágunk, hogy teljes legyen a paletta, és a Masterplast minden jelenleg Európában fontos hőszigetelő anyagot saját üzemeibe állítson elő.
Jó, kicsit elkanyarodnék a konkrét témánkról, és mindjárt rátérünk a finanszírozási lábra, illetve a konkrét tevékenységekre, de ezt a típusú bővülést, ezt hogy bírjátok munkaerővel?
Az fontos, hogy a jelenlegi üzemeink közül a legnagyobb munkaerőt alkalmazó üzemünk, ez 700 fős, a Szabadkán Szerbiában van. Egyébként Magyarországon a közel 500 fős jelenlegi munkaerőállományunk, csapatunk, ott azért küzdünk kihívásokkal természetesen, mint minden hazai gyártó, Székesfehérvár környéke, de Hajdúszoboszló vagy Zalaegerszeg sem számít igazán, de ugyanez elmondható a káli gyártó munkapontunkra. Azok olyan területnek, ahol könnyen lehetne munkaerőt találni, de mi hiszünk abba, hogy egy jó vállalatnak elég kevés embert fölvennie, mert a legfontosabb, hogy az ott dolgozók elégedettek legyenek, és hosszú távon ott akarjanak dolgozni. Úgyhogy elég jó a munkaerő megtartásunk.
És az olasz fejlesztésnél ott mennyire látjátok azt, hogy könnyebb a helyzet, vagy hogy pont oda mennek-e azok a kelet-európai munkavállalók, akik miatt itt egy kicsit nehezebb?
Az olasz üzemünknél fogunk építeni a már tapasztalt kollégákra, akár Magyarországról, akár Szerbiából fogunk néhány szakmailag már rutinos kollégát verbuválni, de a többiek valószínűleg igen, kelet-európai bevándorlók lesznek az üzemünkben, úgyhogy a munkaerőpiaci helyzet egyébként ebben, ahova mi az olasz gyárat tesszük, ez Parma, Reggio Emilia tartomány, rendkívül feszített, tehát ott sem könnyű találni, és akik eddig képbe kerültek, azok nagy része nem olasz nemzetiségű.
Térjünk akkor vissza a konkrét tevékenységre. Ugye említetted, hogyha jól értelmezem, akkor a szigetelésnek egy szélesebb spektrumát tudjátok majd lefedni azzal, hogy megkezditek a különböző ásványgyapott típusoknak a gyártását. Kezdjük a kőzetgyapottal. Ez miből készül pontosan?
Kőzetgyapott alapvetően egy bazalt alapú termék, ami abban különleges, hogy nem csak nagyon jól hő- és hangsziget, hanem tűzálló is. Ezáltal ipari felhasználásban, nem csak építőiparban, egyéb ipari beépülő termékként is hasznosul, és az építőiparnak nem csak az ipari csarnokok lapos tetőszigetelésénél, hanem ugyanúgy családi házaknál, irodaházaknál egy nagyon széles felhasználási körülanyag.
És itt az ellátási láncok, ezek mennyire hosszúak, mennyire jelentenek problémát?
Itt jellemzően olyan hosszú távú bánya szerződések köttetnek, ahol ezeket az anyagokat egyébként stabilan lehet beszerezni, úgyhogy nem távol-keleti ellátásban kell gondolkodni, hogy azt gondolom, hogy ez nem fog gondot jelenteni.
Ezt Szerbiában fogjátok megcsinálni, és ez miért jött ez a választás?
Amikor elindítottuk ezt a projektet, ez még a tavalyi év második felében volt, hogy elkezdtünk tervezni, elkezdtük a megfelelő helyszínt megtalálni, akkor volt egy nagyon kedvező pályázati lehetőség, ez a kifektetési alap, amelynél jelentkeztünk, és ugye ahogy ezt közzétettük, most jutottunk el odáig, hogy a pályázatunk szakmailag elbírálásra került, illetve befogadásra került, és a döntéshozatalra, szerződés aláírásra a külügyminisztériumnak továbbítva lett. Tehát egyrészt ez a támogatási lehetőség vonzott minket, a másik az, hogy Szerbiában tapasztalt befektetők vagyunk. Harmadrészt találtunk egy olyan szakmai partnert, aki kisebbségi társtulajdonosként már üveggyapotgyártásban, illetve az ő menedzsmentje kőzetgyapotgyártásban is tapasztalatot szerzett, úgyhogy megtaláltuk azt a szakmai kompetenciát, ami nálunk még akkor hiányzott. És hát a negyedik, már a első számúvá vált szempont az energiaárak voltak, mert már egy évvel ezelőtt is, amikor erről a gondolkodás elindult, azért a szerbiai gáz és áramárak lényegesen az akkori magyar árak alatt voltak.
Illetve akkor, hogyha jól értem, akkor most nem a politikai konstellációt minősítve, de pragmatikusan, ugye Szerbiában ez most úgy jobban megoldottnak is tűnik, mint Európa többi részén.
Azt gondolom, az Európai Unió teljesen érthető okokból beleállt a szankciós politikába, ami egyébként az iparnak Európa szerte fáj, tehát az unión belül energetikailag most mi gúzsba kötve próbálunk itt táncolni, és nem is nagyon megy. Szerbia ezzel ellentétben hosszú távú Oroszországgal kötött gázszerződéssel, illetve igen jelentős saját vízi erőmű, valamint különböző barna szén erőművek révén biztosítja a kedvezményes energiát, és hát az az információnk van a szerbiai politikai körökből, hogy ők hosszú távon is egy kedvezményes ipari energia árat szeretnének biztosítani, gáz és áram fronton is, és hát ami fontos, az ottani árképzés nem a holland tőzsde aktuális ára szerinti formulával történik, hanem gyakorlatilag egy állami, illetve részben a Gazprom tulajdonában lévő szolgáltató vállalata a villanynál, illetve a gáznál határozza meg politikailag a kormány által eldöntött árat.
Igen, hát most a energiaárak meghatározása ez nagyon távolra vezetne, de ez talán egy ilyen kiszámíthatóbb környezetet biztosít, amit most leírtál. Mekkora a beruházás értéke, és ugye ezt kommunikáltátok, hogy még nem 100%, hogy elindul-e, ez mitől függ?
Alapvetően a támogatói támogatói döntéstől függ, amennyiben pozitív lesz a támogatói döntés, akkor ezen a helyszínen, ilyen büdzsével a jelenleg megtervezett keretek között valósítjuk meg a beruházást. Ha esetleg ez negatív lenne, természetesen erre is van forgatókönyvünk, akkor azért jó pár dolgot újra kell gondolni, és akkor valószínűleg nem itt, nem ebben a formában, lehet, hogy nem ilyen összetételben mennénk neki a projektnek. Tehát egyelőre bízunk abba, hogy eddig pozitívak voltak a visszajelzések, hogy sikerült támogatási szerződést kapni, és összesen egy 20 plusz 5 millió eurós beruházásba gondolkodunk, az alaptechnológia és termelés 20 millió euró, ezt szeretnénk egy termékportfólió, illetve kapacitás bővítő, kiegészítő beruházással még 5 millióval megtoldva gyakorlatilag 2024 első felébe elindítani.
De akkor, hogyha jól értem, akkor a jelenlegi információnk alapján azt tekintitek bázis szenáriónak, hogy ezen indul.
Így van, és Sremka Mitrovicán, vagy Száva Szent Demeteren magyarul, azt gondolom egy kiváló logisztikai helyszín, a Balkán közepe, ahonnan Magyarország még jól ellátható, de egyben az egész volt jugoszláv régió plusz Albánia is földrajzilag egy közel lévő terület.
Ez mikor futhat teljes kapacitáson ez az üzem, és itt milyen üzleti értéket fogtok előállítani?
Ami a kőzetgyapogyártásnál fontos, hogy egy nagyon gyorsan és folyamatosan bővülő piac. A hőszigetelő anyagok közül az egyik legnépszerűbb és az egyik legjobb hőszigetelő anyag. Úgyhogy arra számítunk, hogy maga a piac is folyamatosan bővül, tehát a teljes kapacitást mi szeretnénk elérni már akár 2025-ben, legkésőbb 2026-ban, a 24-es induló év után, és erre jó esélyeink vannak piaci oldalról. Természetesen nem egyszerű ezt a terméket gyártani, tehát azért mondom kis óvatossággal, hogy ha műszakilag is föl tudunk ilyen gyorsan nőni hozzá, akkor már a 25-ös év az teljes kapacitással futhat. Ez egyébként azt jelenti, hogy 30 ezer tonnát meghaladó mennyiséget fogunk tudni legyártani, ami az eredményekhez amiatt is járul hozzá jelentős mértékben, mert itt az EBITDA marzsok jóval magasabbak, mint a műanyag alapú termékeknél.
Jó, akkor térjünk rá az üveggyapotra. Itt először egy értelmező kérdésem van, hogy mi a különbség a kőzetgyapot és az üveggyapot között, és főleg felhasználás tekintetében.
Az üveggyapot sokkal inkább lakossági, akár családi házas terméknek mondható, illetve az üveggyapot jellemzően egy olcsóbb előállítási költségű, egyébként nagy részben a körforgásos gazdaságot támogatóan újrahasznosított üveghulladékból gyártjuk, és ez az újrahasznosított üveghulladék gyakorlatilag egy fajsúlyát tekintve kilóra vetítve egy olcsóbb terméket jelent. A fő felhasználási területe például irodaházaknak a gipszkarton válaszfalait jellemzően üveggyapottal hő- és hangszigetelik, vagy a magas tetőket a szalufák közé jellemzően ott is üveggyapott szigetelést használnak, de ugyanúgy paplanként nagyon sokan a padlástér födém szigetelés terítik le. Egy kicsit, hogy mondjam, egyszerűbb, kétköznapi felhasználású anyag, mint a kőzetgyapot.
És ugye itt is szeretnétek új kapacitásokat építeni. Ez milyen fázisban van ennek a gyártó kapacitásnak a kiépítése?
Igen, itt ott tartunk, hogy megtörténtek az első technológia szállítóval lefolytatott puhatolozó tárgyalások. Még nem választottunk helyszínt, azért ez is egyrészt az energiától, másrészt az összegyűjtött üveghulladék elérhetőségétől, mennyiségétől is függ. Itt Magyarország is természetesen vonzó lehet számunkra, Magyarországot is vizsgáljuk, de ugyanúgy Szerbia is szóba jöhet, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően ebbe a két országba gondolkodunk. E két ország közül fogjuk majd elérhető támogatások, az energia stabilitása és ára, valamint a kellő alapanyag, itt az üveghulladék biztosításának lehetősége fogja meghatározni, hogy a végén hol építjük fel ezt az üzemet.
De hogyha jól értem, ez szinte teljes részben újrahasznosított üvegből készül az üveggyapot?
Igen, 80%-ot meghaladó mértékben is lehet újrahasznosított üveget használni.
Akkor ez végül is az ESG céljaitok itt is jól kiegészíti.
Abszolút, és az is nagyon fontos, hogy mindkét technológia elektromos alapú, ami jellemzően Európában szén alapú erőművek és koks alapú fűtés van elterjedve. A modern új erőművek már elektromos áram alapúak, ami ilyen kis az lesz, tehát ilyen szempontból a károsanyag kibocsátása az lényegesen kedvezőbb, mint a hagyományos technológiának.
És azon körülményeken kívül, amit már említettél, mitől függ legnagyobb mértékben, hogy ezt meg tudjátok-e valósítani?
Gyakorlatilag a tőkeemeléstől, tehát abban az esetben, hogyha sikerrel végrehajtjuk a az előttünk álló 8-10 milliárdos tőkeforrásbevonást, akkor rendelkezésünkre áll a pénz a projekthez, és a szakmaiságot pedig én azt gondolom már elkezdtük mellé tenni, és a közeggyapogyártással egy testvérüzletágba lépünk be, tehát onnantól kezdve én biztos vagyok benne, hogy az üveggyapogyártás egy kicsit már könnyebb, egyszerűbb, könnyebben megugorható léc lesz.
Október 5-én kezdődik a részvény rábocsátosotok. Itt mekkora tőkét terveztek bevonni új részvények formájában, és mi a megcélzott lakossági vállalati split?
Gyakorlatilag egy közel 10 milliárdos, reményeink szerint egy közel 10 milliárdos teljes tranzakció méretben gondolkodunk. A célunk az az, hogy a lakosság ennek olyan 20-30% közötti mennyiségét kaphassa meg. Nagyon fontos, hogy a részvénynek a likviditása tovább javuljon ezáltal. Számításaink szerint onnantól kezdve a közkészhányad is az alapító tulajdonosok által megtartott 50% plusz egy részvény felett gyakorlatilag teljes mértékben a közkészhányadot fog erősíteni. Ez a várható struktúra, a fennmaradó 70-80% intézményi befektetők kezébe kerül, ahol én azt gondolom, hogy az érdeklődés jelentős, és nagyon bízunk benne, hogy a külső környezet olyan mértékben nem romlik tovább, hogy ez a kibocsátást akadályozza.
De akkor ezt megerősített, hogy a részvénykibocsátás után is megtartjátok az 50% plusz egyes tulajdonrészeteket az alapító tulajdonosok?
Abszolút, ez egy deklarált célunk. A részvényesek számára is az a megnyugtató, ha azok az emberek, akik 1997-től kezdve 25 év alatt eljutatták ide a vállalatot, a következő 25 évben is ezt a vállalatot akarják reálni, építeni tovább. Úgyhogy ilyen értelemben társtulajdonosnak hívjuk meg a magán, illetve intézményi befektetőket, és határozott célunk az, hogy ezt a fajta pozitív növekedési utat, amit akár az elmúlt pár évben, de ha visszanézzük tulajdonképpen a kezdetek óta, a Master Plus bejárt, ezt folytassuk, csak egy kicsit nagyobb intenzitás, kicsit több puskaporral a csőben.
És abba tudsz-e valamilyen betekintést adni, hogy mi volt az a gondolkodási láncolat, amivel oda jutottatok, hogy az extra forrásokat azt részvény rábocsátás keretében szeretnétek bevonni?
Az eddigi finanszírozási struktúrában nagy szerepet kaptak a bankhitelek. Azt gondolom elértük azt a hitelarányt, ami még egészséges, és ezen az oldalon nem kívánunk tovább bővülni, illetve onnan, hogy az NKP, a kötvényprogram lehetőségeibe is kihasználtuk, összesen 21 milliárd forintot vontunk be három tranzakció keretében. Onnantól kezdve alapvetően a saját tőke oldalt kellett tovább erősíteni, és mivel az ambíciónk az erősebb, mint amilyen arányban gyakorlatilag a nyereséget termelni tudjuk, hát jelenleg azt mondom, hogy a következő években mindenképpen egy olyan tulajdonosi struktúrába gondolkodva, hogy mi 50% plusz egyet megtartunk, ezzel a tranzakcióval egy nagyon egészséges új tulajdonosi struktúrát hozunk létre, és újra a saját tőke, idegen tőke arányt is optimálissá tesszük.
Első pillanatra kicsit olyan kontraintuitívnak tűnik egy ennyire bizonytalan időszakban részvényt kibocsájtani. Itt mi a befektetők felé a legfontosabb üzenet, hogy most miért szavazzanak nektek bizalmat?
Így van, ez egy nehéz időszak, amikor a alapkamat már 13%-on van Magyarországon. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű az üzenet. Általánosságban most nem biztos, hogy a részvény egy jó befektetés, viszont azt gondoljuk, hogy a Master Plast szigetelőanyaggyártó, és szigetelőanyaggyártásba szeretne egy nagyot előrelépni, egy újabb szintlépést végrehajtani, és a szigetelőanyag pedig magának a válságnak az okozójára, az energetikai válságra vagy energia árak robbanása miatt körkörösen, ugye súlyosbodó válságra az egyik válasz. És a befektetőknek tulajdonképpen igen egyszerű az üzenetünk. A nap végén azt mondjuk, hogy részesedjenek a szigetelőanyaggyártásból, mert a jelenlegi energia krízisben gyakorlatilag a következő időszak, ez a hőszigetelés évtizede, ezt mondjuk a következő időszak arról fog szólni, hogy az épületállományt végig kell szigetelni.
Jó ómennek tekinthető, hogy nemrég frissítettétek az eredmény céljaitokat, és ez jelentős emelkedést jelentett. Ez minek köszönhető?
Egyrészt rövid távon az idei évben már egy kicsit többet látunk, úgyhogy ott kellett egy módosítást tenni, de inkább annak köszönhető, hogy beépítettük azokat az újonnan induló üzemeket, amiről itt a beszélgetésünk elején beszéltem. Három új műanyag alapú szigetelőanyaggyár, illetve az idei évben hajtottunk végre egy nagyon nagy kapacitásbővítés Szabadkán az üvegszövetgyárban, valamint a németországi akvizíciónknak a másik lábát, Sárszent Mihályon a tetőfólia gyártást, illetve az ezt feldolgozó konfekcionáló egységet is idén fejlesztettük, úgyhogy ezek mind-mind 2023-ra, 2024-re érnek be. Úgyhogy a nagyobb része az eredménymódosításnak még nem a tőkebevonás vagy kibocsátás hatása, hanem az eddig meghozott döntéseink hatása, és mivel elég intenzíven fektettünk be, ugye ezért is van szükség a meglévő források felett egy újabb tőkeinjekcióra, hogy ezt a következő lépcsőt is meg tudjuk ugrani.
Jó, egy nagyon komplex üzleti környezetben vagytok, nagyon ambiciózus célokkal. Szerinted a tőkebevonás sikerén kívül mik azok a körülmények, vagy mik azok a teljesítendő célok, amik garantálják azt, hogy sikeresen tekinthessetek majd vissza mondjuk az utolsó három évre, három év múlva?
Úgy látom, hogy ez az évtized, ez nagyon más, mint az előzőek voltak. És mindig fontos volt a vállalkozói szellem, a gyors reagáló képesség, a nem sablonos gondolkodás. És mi ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy olyan csapatunk legyen, olyan kollégákkal vegyük körbe magunkat, és olyan tulajdonosi szerkezetet építsünk föl mondjuk egy leányvállalatnál, ahol az ügyvezető társtulajdonos is lehet, amely biztosítja azt, hogy mindig gyorsan reagálva, mindig vállalkozói szellemben gyakorlatilag kezelni tudjuk a felmerülő problémákat. Aztán azt ebbe az évtizedbe számszaki budgetot nem készít 2019 óta. Egyszerűen az a filozófiánk, hogy teljes mértékben lehetetlen ma azt megmondani, hogy majd 2023 őszén én milyen áron vásárolom az energiát, mennyi lesz a forint árfolyam, és egyébként mennyit adok el. Tehát sokkal inkább egy ilyen gördülő modellben gondolkozunk, sokkal inkább a stratégiai tervezésre helyezünk hangsúlyt, illetve konkrétan a már látható időszakot, a még belátható időszakot próbáljuk minél élesebben és gyorsabban tervezni. Tehát egy rendkívül agilis, gyorsan reagáló és a helyzetet pillanatok alatt fölmérő menedzsmentre van szükség, ilyen menedzsmentje van a alapítók mellett a többi vezető kollégám a Masterplastnak, és emellett pedig az, hogy meglegyen a kellő háttér, itt jelen esetben a tőke háttérre gondolok, valamint hát azt ne felejtsük ki, hogy kellett egy szerencse is, és kellett egy jó időzítés, hogy mi most ugye a szigetelőanyag gyártásba vagyunk felkészült és régóta ott lévő szereplők, azért vannak olyan iparágak, amik ebben a jelenlegi energiaválságban bármilyen jól menedzselt is, sajnos nem nagyon kapnak ilyen lehetőséget, mint mi kaptunk az élettől.
Beszélj még egy kicsit arról, hogy van két másik üzletágatok is, az egyik az az egészségipar, a másik pedig a moduláris üzletág. Ezeket is érinti az új stratégiátok. Itt milyen célokat fogalmaztatok meg?
Moduláris üzletág az építőipar jövője. Ebben határozottan hiszünk, hogy azzal, hogy a szakemberek száma fogy, azzal, hogy az épületeket egyre precízebben, magasabb minőségbe, lehetőleg minél kedvezőbb áron, és minél gyorsabban kell előállítani egy magas hőszigetelési szinttel, ez gyakorlatilag a fogyó szakember állomány mellett egy egyre inkább lehetetlen vállalkozás. Úgyhogy mi abba hiszünk, hogy üzemszerű körülmények között fogják az épületeknek minél nagyobb részét egy gyártócsarnokba legyártani a jövőben, és a helyszínen ez inkább összeszerelés-beszerelés munkákat fog jelenteni. Hogy a mi moduláris szerkezeti rendszerünk az egy jóval gyorsabb, magasabb minőségű, és hát anyagilag is kedvezőbb építést tesz lehetővé. A lakóépületeken át, az irodaépületekig, gyakorlatilag ipari jellegű épületekig is elmenve, és hát ez egy nagyon új terület, és mi ebbe hiszünk, nagyon sokat fejlesztünk, és szeretnénk ennek a építési módnak Magyarországon és a régióban egyik úttörői lenni. Úgyhogy ez a építőipari fejlődéssel kapcsolatban a jövő egyik véleményünk szerint nagy robbanás előtt álló üzletága. Az egészségipar egy más terület, ott ugye a Covid óriási hangsúlyt helyezett, például a védekező eszközökre. Mi ugye a németországi akvizíciónkat is nagyon jó ütemben hajtottuk végre, ahol építőipari membránokat, flízeket gyártóüzemünk van, illetve ugyanígy egészségipari membránokat, flízeket tudunk gyártani. Természetesen a Covid ideje alatt a védőruhák, szájmaszk, kukalapanyagát gyártani az egy nagyon kellemes és jó pozíció volt. Most ezek természetszerűleg, ahogy a Covid bár állítólag velünk van, de úgy látom, hogy most már szinte senkit nem érdekel, tehát ilyen szempontból a védekezési tudatosság is esett. Úgyhogy ez most egy kevésbé erős üzletágunk, de hosszú távon az egészségipar és az egészségiparnak ezek a higiéniai textíliái előbb-utóbb kiváltják a hagyományos mosást igénylő lepedőket a kórházakban is például. Tehát hiszünk abba, hogy ez a terület is kicsit lassabban ugyan, de egyre erősebb lesz egészségipari oldalon, illetve hát természetesen hiszünk abba, hogy a moduláris robbanásánál mi a nyertesek egyike leszünk.
Térjünk egy pillanatra még vissza a részvénykibocsátásra. Most meghallgatta egy hallgató a műsort, szeretne ebben a sztoriban részt venni. Ki a kibocsátótok, hol tud lejegyezni részvényeket?
Igen, alapvetően van egy erre fölépített oldalunk, úgyhogy ott is meg lehet találni a Masterplaston vagy az OTP-n keresztül a Masterplast részvényjegyző oldalát. Az alapinformációk úgy néznek ki, hogy az OTP-nél kell rendelkezni egy értékpapír számlával, és gyakorlatilag október 5-én induló lakossági jegyzésben az általa lejegyezni kívánt részvény darab számot 4400 forintos fedezet, tehát a maximális sávon belüli árbiztosítása mellett tud jegyzést leadni. Én azt gondolom, hogy aki szeretne részvényhez jutni, mi bízunk abba, hogy a jegyzés népszerű lesz, az akkor jár jól, ha ennek az első 3 napján mindenképpen jegyez, mert ha túljegyzés alakul ki, akkor lehetséges, hogy utána már a megadott sávnál előbb le kell, idősávnál előbb le kell zárnunk a jegyzést. Úgyhogy minden információ megtalálható a weboldalunkon, és én arra biztatom a kedves érdeklődőket, hogy tartsanak velünk ezen az úton.
Sok sikert kívánunk ehhez, már csak így tőkepiaci szempontból is egy izgalmas történet. Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Masterplast támogatásával jelent meg. Köszönjük szépen vendégünknek, Tibor Dávidnak, a Masterplast alapító tulajdonosának, a cég igazgatósági elnökének, hogy rendelkezésünkre állt a műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahol podcasteket hallgattok az interneten. Hamarosan új business podcast adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!